Na hát köszöntelek benneteket délutáni alkalmunkon is, és hát még egy picit kérem a figyelmeteket, meg azt, hogy ébren maradjatok, mert tudom én is, hogy amikor azon a felén ülök, akkor megerőltető. Jó ebéd után, délután még figyelni, de mégis, ha megnyitjuk az Isten igéjét, akkor próbáljunk még egy kicsit ébren maradni, hogy valóban erőt merítsünk nem csak a következő hétre, hanem az elkövetkezendő küzdelmekhez is. Alapigénket János evangélium a 11. fejezetéből olvasnám. János evangélium a 11. fejezet, 25. 26. verse. Mondané ki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Ugye ez a kis idézet abból a nagy egész történetből van kiemelve, ami Lázár feltámasztásáról szól, ami egy különleges eset, még a csodák között is különleges, úgy gondolom, azok közül, amit Jézus tett. És elgondolkodtam azon, hogy ha mi Jézus kortársaiként az ő követői lettünk volna, hogy mi került volna be egy általunk megírt evangélium beszámolójába. Ugye János azt írja, hogy annyi csoda történt, hogy a világ egész könyve se tudná befogadni. Hát épp ezért gondolom, hogy valóban az evangéliumokba az került, ami nagyon mély nyomot hagyott a tanítványokba, és nagyon személyesen is érintette őket. Úgyhogy lehetett válogatni a történetek tengerébe, de szinte biztosra veszem, hogy Lázár történetét, mint a csodák csodáját csak megírtuk volna, nem? Tehát azért egy halottnak a feltámasztása az nem mindennapi dolog. És ráadásul ugye itt egy több napos hulláról beszélünk. És talán még a sok csodához szokott tanítványoknak is ez egy rendkívüli élmény volt. És mégis az evangéliumok között azt látjuk, hogy egyedül János számol be erről az eseményről. Ráadásul ugye az övé volt az utolsó evangélium a sorban, tehát a többiek már összegezték a gondolataikat. Máté, Márk és Lukács nem tudhatták azt, hogy na majd János is ír egy evangéliumot, és ő majd beteszi, úgyhogy meghagyjuk neki ezt a történetet. Tehát egyszerűen nem írták le. És miért nem kerül egy ilyen történet az evangéliumokba? Én úgy gondolom, hogy éppen ezek a dolgok mutatnak rá a Szentírás mennyei ihletettségére. Lehet, hogy emberileg elképzelhetetlen lenne, hogy az evangéliumba ne kerüljön be egy feltámasztás, de érthető mégis annak hiánya az első háromban. Tehát egyszerűen nem kaptak ihletést Isten lelkétől, hogy leírják. Ugye a mai gondolatban egyre inkább idegen az a tapasztalat, hogy ne a saját bölcsességünkre támaszkodjunk. Ráhagyatkozni Istenre a 21. században, abban, amikor egy ilyen önállóságot dicsőítő korban élünk, sajnos még egyházi vonatkozásban is ritkaság számba megy. Nehezünkre esik elhinni azt, hogy a Biblia ugyan emberi tapasztalatokat örökít meg, és emberek írták, de mégis Isten irányítása adott útmutatást. Még a Jézussal szerzett tapasztalatok megörökítését sem bízta Isten pusztán emberi irányításra. És a Szentlélek befolyása alatt az apostolok nem a kedvenc történeteiket írták le, sem a számukra kiemelkedő eseményeket örökítették meg, hanem azt, ami leginkább szolgálta Krisztus áldozatának az ügyét. De az evangéliumok bizonságtevések. És amikor bizonságot teszünk, akkor mindig a másik félnek az érdeklődése kell legyen a középpontban. Nem az, hogy én mit akarok, vagy nekem mi a fontos, hanem az, hogy a másik embert hogyan vezessem el Jézushoz. És ennek a gondolatnak a hátterén úgy vélem, hogy amikor a kezdetekben Jézus feltámadása volt a központi igé, a központi gondolata az evangéliumnak és annak, amit ők hirdettek, akkor háttérbe kellett szoruljon egy másik feltámadás. És ezért nem írták le. Az ő halála és feltámadása más volt a Lázárénál. Ugye jelentőségében és üzenetének terjedelmében is különböztek egymástól. És nem akarták a tanítványok azt, hogy Jézusnak az életét, az áldozatát, a feltámadását, az bármilyen más eseményhez kapcsolják, vagy összevonják. A Szentlélek úgy látta jónak, hogy a messiás feltámadásához, mint egyedülálló eseményhez ne vegyüljön el Lázár története. Akkor felmerülhet a kérdés, hogy János evangéliumát talán nem a Szentlélek ihlette. Ő miért örökítette meg ezt a történetet? Ugye tudjuk azt, hogy János később írta az evangéliumot, mint a többiek, és ugye mindegyik evangélista külön csoportot célzott meg. Ugye Máté a zsidóknak írt, Márk a pogányoknak, Lukács utána járt a dolgoknak, tudományos oldalról kutatói munkát végzett, és mint nem szemtanú bizonyosodott meg a történetek valódiságáról, és ilyen alapon mindenkor emberének egyfajta tudományos utánajárással bizonyította az evangéliumok hitelességét. De János viszont a keresztényeknek írja, az utókornak írja. János korában, amikor már élete vége felé járt, látta azt a problémát, hogy a keresztényeknek az életéből kezd kiveszni az első szeretet. És éppen ezért az evangéliumokat nekik célozta, és ugye amikor a kereszténység kezdett elegyházasodni, a liturgiák és a szokások gyakorlása mellett elvesztették Jézus személyes jelentőségének a fontosságát, tulajdonképpen a lelki halál állapotába kerültek újra, de a vallás leple alatt ezt nem is értékelték. És itt viszont felértékelődnek azok a történetek, amelyekben Jézus személyes beszélgetést folytat az emberekkel, amire szüksége van azoknak a keresztényeknek, akik csak látszatból vannak kapcsolatban Istennel. Ugye mi már tudatában vagyunk, hogy Jézus kereszthalála az milyen jelentőségű. Bennünket nem veszélyeztet, hogy nem fenyeget az a gondolat, hogy esetleg összemossuk a Lázár feltámasztását és Jézus feltámadását. De viszont nekünk azért kell beszélni Lázár feltámadása történetéről, mert talán minket is egy olyan állapotba talál Isten, hogy szükségünk van a feltámadásra. Egy elhidegült kapcsolatban szinte kötelező olvasmány. És a Szentlélek megíratta Jánossal Lázár betegségének, halálának és feltámasztásának a történetét, mert nekünk van erre szükségünk. Ugye a laodiceai levél értelmében rajtunk csak az segít, hogyha Jézus feltámaszt a halottainkból. Olyan állapotban vagyunk, hogy nem tudunk különbséget tenni jó és rossz között, emberi és isteni teljesítmény között, a mennyei és a földi erkölcs között, és sokszor Isten szentsége és a bűnös természetünk között. Elmosódnak ezek az értékek, a határvonalak, akár csak ugye, ahogy délelőtt beszéltünk a bűn kapcsán is, de az ige szerint betegek vagyunk, akik segítségre szorulnak. Ugye a történet János evangéliumában úgy kezdődik, hogy volt egy beteg, Lázár. És akár saját nevünket is behelyettesíthetjük, vagy az egyházunkét, mint a laodicei vírustól szenvedő betegek gyülekezete. Na most ugye a családban, az egyházban persze vannak olyanok is, akik nagyon jó kapcsolatban vannak Jézussal. Ugye tudjuk azt, hogy Lázár családjában is ilyen különböző kapcsolati viszonyt ápoltak Jézussal. Ugye Márta egyféleképpen viszonyult, Mária megint másképpen, Lázár megint másképp. És az adventista történelemben is azt mondjuk, hogy akadnak, akik Máriához hasonlóan megértették a messiás áldozatának személyes vonatkozását, és meghajoltak előtte, feláldozva mindenüket az ő lábánál. Hát kik voltak ezek, akik az egyházunkban ezt rá lehet mondani? Hát az úttörőink. Tehát ők megértették Jézus áldozatának a jelentőségét, és mindenüket feláldozták, ahogyan Mária tette. Aztán persze vannak olyanok, akik Mártához hasonlóan szolgálatkész emberek, akik egész életüket alárendelték annak, hogy Istent szolgálják. És nem vitás, hogy a mai egyházban is vannak ilyenek. Ugyanakkor a családban nagyon sokan Lázár állapotához hasonlóan betegek. Hiányzik életükből Mária ragaszkodása, Márta szolgálatkészsége. Itt vannak ugyan a családban, de betegek. Ugye Jézus szeret minket, betegeket, ezzel kell kezdenünk. Tehát ha kétségeink lennénk e felől, akkor itt a harmadik vers bizonyítéka, ami azt írja, hogy küldtek azért a testvérek őhozzá, mondván, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. És ha a Jelenések könyve 3. fejezet 19. verséhez lapozunk, akkor azt találjuk, hogy úgy kezdődik, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Tehát Isten fia szereti a beteg barátait. Ha nem lennénk Jézus szeretetének középpontjában, akkor jelenlegi állapotunk menthetetlen lenne. Nyomorultak, nyavajások vagyunk, akik szegénységben és vakságban szenvedünk, de Isten fia szeret minket. És a másik jó hír, hogy ez a betegség nem halálos. Lázár halála lehetőség volt Jézus számára, hogy dicsőséget szerezzen magának és az atyának. Mintha ezt az evangéliumot nekünk írták volna. A megváltó messze van tőlünk, betegségben szenvedünk, de reményünk lehet az ő szeretetében. Most ahogy folytatódik a történet, azt látjuk, hogy Jézus nem megy azonnal orvosolni a betegséget, hanem két napig még várakozik. Miért? De milyen furcsa, ezt mondjuk emberileg, vagy ha kezdjük így logikailag, hogy ugye jön a hír, hogy a te barátod, akit te szeretsz, az beteg. És tulajdonképpen Jézus nem mondja ki, de várjunk addig, amíg meghal. Szóval ezt ugye így furcsa kimondani. Persze mi ismerjük a történetet, és tudjuk azt, hogy mi volt a szándéka Jézusnak. Miért kellett megvárni, hogy a betegség reménytelen állapotba hozza Lázárt. Lázárnak meg kellett halnia azért, hogy helyet adjon a feltámadásnak. És úgy gondolom, hogy esetünkben is ez lenne a megoldás, hogy Jézus elinduljon felénk. Arra vár, hogy meghaljunk. És bármilyen furcsa, ugyanúgy, ahogy az akkori esetben is furcsának tűnik, itt nem fizikai halálról beszélünk már, mint Lázár esetében, hanem annak az állapotnak a felismerésére, hogy tehetetlenségben szenvedünk. Ugye önelégültek vagyunk, de nem akarunk meghalni. Betegen fekszünk, élünk a magunkat a lehetőségekkel, Jézus pedig nem tud segíteni rajtunk. Alig várja, hogy ez a betegség a halálunkat okozza, tehát essünk már végre a teljes reménytelenség állapotába, hogy végre elindulhasson felénk. Mert éppen ez a betegség tartja távol Jézust attól, hogy segíteni tudjon nekünk. Ugye a laodiceai állapot az egy zárt ajtó Jézus előtt. Semmire nincs szükségünk. Meg kell halnunk, és észre kell vennünk, hogy igenis tehetetlenek vagyunk. Lázár meghalt, hogy utat készítsen Jézusnak. Mesterünk készen áll arra, hogy elinduljon felénk, hogy csodát tegyen életünkbe. Jézus bejelenti a tanítványoknak, hogy Lázár meghalt, itt az ideje elindulni. Majd hozzáteszi azt is, amit megint furcsának tűnik hallani, hogy örülök, hogy nem voltam ott. De ez a kijelentés, hogyha levetítjük egy kicsit a mi lelki életünkre, azt jelenti, hogy Krisztus nem tud jelen lenni egy beteg vallás gyakorlatban. Nem tud örömmel társulni hozzánk, nem tudja áldását adni ehhez a laudíciai valláshoz, és abban a tudatban hagyni, hogy az jó, amit csinálunk. Mert ha ő itt lenne, megáldana minket, azt gondolnánk, hogy minden rendben van. És éppen azért maradt távol tőlünk, hogy vegyük már észre magunkat, hogy nincs rendben. Távol marad, mert csodát akar tenni velünk, hitet akar adni, mert erre van szükségünk. Ugye Betánia Jeruzsálem vonzás körzetébe volt, mindössze 3 kilométer távolsága, és akkor már fennállt a veszélye annak, hogy a mester életébe kerül ez a látogatás. Már készültek Jeruzsálembe arra, hogy megöljék. A tanítványok próbálták lebeszélni arról, hogy talán nem is először, hogy gondolja meg magát. De akit a Szentlélek vezet, ott minden ilyen próbálkozás ellenkezik Isten akaratával. Jézus nagyon szépen fejezte ki Isten lelkének a jelenlétét, ami igazi világosságot ad, hogy az emberi bölcsesség olyan, mint az éjszaka. Ugye van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. De nem az jelent biztonságot számunkra, hogy emberileg mérlegelünk és döntünk helyesen, hanem az, hogy a Szentlélek védelme alatt állunk. Jézus elmagyarázza a tanítványoknak, hogy miért is kell Júdeába menni, Lázár meghalt. És a tanítványok ekkor még arra gondoltak, hogy Jézus megy és kifejezi tiszteletét az elhunyt családjának, vagy részvétet nyilvánítani, és vállalja a fennálló kockázatot, hogy igenis életveszélyes, de ő akkor is elmegy és részvétét nyilvánítja ki. Sőt, Tamás, ugye, akiről amúgy nem sokat hallottunk az egész Jézussal való kapcsolata során a tanítványok életéből, meglepően most Péternek a szerepét veszi át, és mint szóvivő mindenkit mártiromságra buzdít. Menjünk el meghalni Jézussal mi is. Na most ez tulajdonképpen Jézus követésének az emberi bölcsességen alapuló megnyilvánulása, amit itt látunk. Amikor hiányzik a lélek vezetése, és az áldozatok nagyságába mérjük le a hitünket. Tegyünk valami olyat, amivel túlszárnyalunk másokat, amivel kifejezzük Istennek, hogy méltók vagyunk az örök életre. Ha kell, meghalunk. És nagyon sok ember hoz olyan áldozatot, amit Isten viszont nem kér tőle. Isten nem kérte azt, hogy áldozzák föl az életüket, legalábbis akkor nem. És ugye Sámuelnél mondja az ige azt, hogy vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Íme jobb az engedelmesség. Tehát egy emberi alapon nyugvó vallásban az áldozatok nagysága is értelmüket veszítik, és valóban egy kicsit, ha a laodiceai levelet olvassuk, akkor tényleg azt látjuk, hogy mi ettől vagyunk elájulva, az emberi teljesítménytől. Viszont a kis dolgokban mutatott hűség az, amiben a Szentlélek akarata érvényesül. Mert nézzük meg azt, hogy aki itt azt mondta, hogy ha kell, meghalok, vagy menjünk el meghalni. Hol volt Tamás, amikor Jézus vért izzadva imádkozott a Getsemáné kertben? Amikor szüksége lett volna arra, hogy támogassák. Hol volt? Hol volt Tamás, amikor Jézus a keresztet cipelte? Miért nem az egyik tanítvány vette át a keresztet? Akik amúgy fogadkoztak mindig, hogy ők bár bizony kitartanak. Valahol ez az önbizalom és a saját teljesítményünkbe vetett hit fog. fogja okozni a mi vesztünket is, hogyha nem ébredünk fel, és nem változtatunk életünkön. Vagy mondjuk úgy, ha nem halunk meg, és nem hagyjuk, hogy Jézus feltámasszon minket. Az önbizalom az az út, ami halálra menő út, és ennek betegségében szenvedünk, de bár megölne ez a betegség minket, bár belátnánk, hogy tehetetlenek vagyunk, és Jézusra van szükségünk, szüntetnénk be minden emberi próbálkozást arra, hogy Isten kegyeit elnyerjük, és fogadjuk el hitáltal, hogy Jézus miatt és a Jézus áldozatáért fogad el és szeret minket az Isten. Ugye Jézus közeledésének a híre megelőzte őt, és Márta volt az első családtag, aki elejébe futott a mesternek. Milyen nagy kár, Uram, mondta, hogy nem voltál itt, mert ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Most gondoljunk vissza arra, hogy mióta is váltunk Jézus követőivé. És mérlegeljük azt, hogy ebben az időszakban mennyi időt fecséreltünk el, amit nélküle töltöttünk. Mindenki csak úgy magában egy kis számvetést végez, hogy mennyi időt pazaroltunk el, amit Jézus nélkül töltöttünk, és ennek fényében mivé lehettünk volna, ha kihasználunk minden lehetőséget, ami rendelkezésünkre áll. Ugye? Ha itt lettél volna, más lett volna. És igazán csak akkor ismerjük fel, hogy mit veszítünk Jézus távollétével, amikor szembesülünk saját állapotunkkal. Minél hamarabb belátjuk korlátoltságunkat, és meghalunk önmagunknak, annál gyorsabban indul el Jézus felénk, és korrigálni tudja azt, ami miatt ide jutottunk. És ez a csoda kiinduló pontja, ha itt lettél volna, ha itt van Isten köztünk, akkor nincs lehetetlen, feltámad a te testvéred. Igen, ha Jézus belép életünkbe, akkor feltámadunk. És Laodicea látszólag reménytelen helyzetesen végzetes. Ugye Ezékiel könyvébe írja azt a proféta, hogy adok belétek lelket, hogy megelégedjétek, megéledjetek, bocsánat, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. De Márta kifejezi hitét Jézusban, mint megváltóban, mint egy utolsó szavait ismételve Lázárnak, aki valószínű ebben a meggyőződésben hunyta le a szemét. Az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. És Jézus elárulja, mit készül tenni Lázárral. De a csoda teológiai síkra kerül. És talán ez is a mi feltámadásunknak az útjába áll, hogy elteologizáljuk a saját állapotunkat. Jézus konkrétan azt mondja, hogy én fel fogom támasztani Lázárt. Feltámadott a testvéred. Mit mond erre Márta? Tudom, hogy feltámad majd feltámadáskor az utolsó napon. Tehát beszélünk az állapotunkról, elemezzük, értelmezzük, és mégse értjük Jézus mondani valójának a lényegét. Légy buzgosságos és térj meg. Erről nem teologizálni kell. Gyökeres változásra van szükségünk. A megtérés 180 fokos fordulatot jelent. De Indonéziában egy falu lakóinak furcsa szokásaik vannak halottaik megemlékezéséről. 3 évenként ugyanis kiássák, felöltöztetik és az élők közé emelik őket. Nem hoztam el a képeket, mert gondoltam, hogy nem annyira a szívderítő látvány, de én inkább mulatságosnak találom az egészet. Mert egyszerre hátborzongató, morbid, ugyanakkor hát mulatságos, nem tudok más mondani. Tehát ahogyan egy halott embert, egy félig mumifikálódott embert kivesznek, felöltöztetnek, fésülik, odaállítják maguk közé és szelfiznek. Mert ez az ő kultúrájukban egy tisztelet a halottak iránt. De lényegében, amikor láttam ezeket a képeket, akkor döbbentem le arra, hogy Nekünk is a saját állapotunkkal így kéne szembesülni, hogy felismerjük, hogy milyen az, amikor egy halott keresztényt odaállítanak, hogy képviselje az Istent. Mi nem tudjuk saját állapotunkat felismerni addig, amíg nem szembesülünk ezzel. Egy halottat, ha felöltöztetünk, megfésülünk, asztalhoz ültetjük, akkor is halott marad. Ráadásul borzalmas képet fest az élők között. És ugye a világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenéséket, de nem zombikat akarnak látni, külsőségekbe öltöztetett keresztényeket, hanem olyan embereket, akik feltámadtak Jézus szeretete által, akikben Jézus az ő csodáját megmutatta. Megtért embereket szeretnének látni. Ha itt lettél volna, mondta Márta. Ugye Ellen White ír arról a csodáról, amikor a 11 órás munkások lépnek be a szőlős gazda munkájába. Ugye lelkesedésük, megváltozott életük, Isten lelkének jelenléte olyan látvány lesz az alvó egyházra, amit nem tudnak értelmezni, elviselni. Ma ők még a világban vannak, más egyházakban, de eljön az idő, amikor Isten közénk hívja őket. És azt írja Ellen White, ami borzasztó számunkra, hogy azok helyét foglalják el, akik most az egyházban vannak, de nem akarnak változni. De Mária is értesül, tovább menve a történetben, Mária is értesül Jézus érkezéséről, kimegy elé, és lábóihoz esik, és sír. Jézus pedig együtt sír vele. Nehéz elképzelni, de gondoljatok bele, hogy talán János apostollal és Ellen White-tal együtt sírt Jézus, amikor feltárta nekik az állapotunkat. Gondoljatok bele, hogy ezek az emberek, akik Jézusnak a hűséges követői voltak, és le kellett írják a végidők eseményeit, és látták azt, hogy milyen lesz az egyház. Hogy ez számukra mit jelentett, és talán egyik sem tudott hinni a szemének, a fülének, amikor feltárult előttük, hogy Isten fiának dicsőséges eljövetelét váró egyház halotti állapotba kerül. Hiszen ők egy új kezdetet jelentettek, a kereszténység, vagy az ébredés korát vesszük, a feltámadás életükben megvalósult, milyen fájó lehetett belenézni a jövőbe és minket látni. Elveszett a szeretet ereje, Mária ragaszkodása, és Márta szolgálatkészsége. Lázár beteg. Bár meghalnánk, és Jézus meglátogatná tetemünket, és felkiáltana, ahogy akkor tette, távolítsátok el a köveket. Hogy kijöjjünk a sírból a virágosságra, egy követ kell félretenni, de nem csodával, és ebben a történetben ezt külön ki kell emelni, hogy nem csodával, hanem emberi erővel távolítják el ezt a követ. És ez utal arra az együttműködésre, amivel elősegíthetjük Jézus csodájának a megvalósulását. De nem azért van erre szükség, mert Istennek nincs hatalma ezt a követ félretenni, hiszen parancsolhatott volna a kőnek, nem, hogy guruljon arrébb. De van egy nehéz kő, ami elválaszt minket Jézustól attól, hogy végbe menjen a csoda az életének, hogy Isten szavának engedelmeskedni tudjunk. Nem kelhetek fel holnap úgy, hogy Isten uralkodik felettem, ha ma nem engedtem ezt meg neki. Ne várjuk a késői esőtől, hogy megváltoztatja akaratunkat, hitünket, mert nem fogja. A csoda azután következik, hogy Jézus keresztjénél meghalunk önmagunk számára. Akkor Isten hatalma árad ránk, a Szentlélek betölti életünket, és feltámadunk egy új életre. És akkor engedünk Isten szavának. Ugye egy Lázár, jöjj ki! Ugye nem mondhatjuk, hogy engedelmesek vagyunk, amíg teljesen nem adtuk át magunkat Istennek. És mindegy, hogy melyik szinten akad meg a hitbeli fejlődésünk, hol állomásozunk megelégedve állapotunkkal, mert a stagnálás, az egy helyben állás, az halált jelent. Olyan hit nincs, ami megáll egy helyben és állandósul. A hit vagy fejlődik, vagy meghal. És nem azt kell mérlegeljük ma, hogy kinél tartunk előbbre, hanem azt a kérdést kell feltennünk, amit a gazdag ifjú, aki ugye megtartotta a parancsolatokat, hogy milyen fogyatkozás van még bennem. A csoda utolsó mozzanata az volt, amikor Jézus azt mondta, hogy oldozzátok előtt és hagyjátok menni. Én a Bibliában azt olvasom ki, hogy a megszentelődés az csodálatos dolog. Mert a megszentelődés folyamatában az játszódik le, hogy az ember elkezd megszabadulni a megkötözöttségektől, a bűnnek a rabságától. És ahogy az emberről lekerülnek a természetéből fakadó megkötözöttségek, ahogy a Szentlélekkel együttműködve az ember halad Krisztus jellemének a tökéletessége felé, úgy fogja érezni minél inkább szabadnak magát. Amikor minden kötél eltűnik, akkor szabaddá válunk. Szabaddá az önzéstől, az irigységtől, a becsvágytól, a versengéstől, a világi kívánságoktól megtisztulva. És mi is elmondhatjuk Máriához hasonlóan, hogy Uram, ha itt lett, vagy Mártához hasonlóan, Uram, vagy Máriához, bocsánat. Uram, ha itt lettél volna, mi sem itt tartanánk ma. De hogy ne sajnálkozva nézzük azt, hogy mások életébe ez a csoda végbe megy, igényeljük most Jézus jelenlétét. Halljunk meg annak a vallásgyakorlatnak, ami csak arra elég, hogy megnyugtassa a lelkiismeretünket. Tegyük félre a megelégedettségnek a kövét, ami annak útjába áll, hogy engedelmeskedni tudjunk Jézus szavának, hogy meghalljuk ezt a szót, és valóban ki tudjunk jönni a világosságra. Lázár csodája hithez juttatta azokat, akik jelen voltak az eseményen. És ahány adventistán megismétlődik ez a csoda, annyival hatványozódik a látvány, és jutnak hitre emberek. A világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Ne álljunk eléjük úgy, mint az Indonézia síraiból elővett és ruhába öltöztetett hullák, mert egy meg nem tért keresztény inkább hasonlít rájuk, és taszítja az embereket Jézustól. De Jézus itt van, és azt mondja, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és tégy meg. Amen. Amen.